Kedves testvérek, hát most összejött minden zsoltár, ami itt elhangzik, és a imádságok a zsoltárokban, vagy a zsoltárok, mint imádságok a témánk. Aztán énekeltünk is, tehát kétszer imádkoztuk a zsoltárt. Félretéve a kissé humoros bevezetőt, a zsoltárok könyvéről én azt gondolom, hogy minden egy kicsit is jártasabb ember tudja, hogy a zsoltárok imádságok. Méghozzá Isten tiszteletre való nyilvános imádságok, plusz ezen kívül a születésükben személyes ösztönzésből eredő, fakadó imádságok. Különleges helyzete van a zsoltárok könyvének a Bibliában, ugye egyrészt úgy tekintünk rá, mint igére, mint az Isten szavára, amellyel ő megszólít bennünket. Ha a Bibliát vesszük a kezünkbe, akkor általában így szoktunk a zsoltárra asszociálni, hogy a Bibliából az Isten szól hozzánk, ez az Isten igéje. Másrészt ugyanakkor a zsoltárok könyve imádságos könyv is, amelyik a keletkezésében, de a használatának a gyakorlatában is megmutatkozik, hiszen a keletkezésében nagyon sokszor, legtöbbször valamiféle személyes érintettség, élmény, esemény volt, hogy másra ne gondoljunk csak az egyik legismertebb zsoltárra, az 51. zsoltárra, mondjuk a Dávid bűnbánati zsoltárára, amelyiknek az a eredete, személyes érintettsége, hogy Dávid elkövet, tudjuk mindnyájan, egy házasságtörési bűnt, és Nátán próféta a fejére olvassa, szembesíti őt, Dávid összetörik, bűnbánatra jut, bocsánatot kér, és ebből a tapasztalatból, személyes tapasztalatból születik meg az 51. zsoltár, az ő zsoltára, hiszen az ő szívéből, az ő lelkiismeretéből fakad az ő szavai, és mégis ez a zsoltár imádság, mert benne ő is imádkozik Istenhez, de egyúttal a közösség imádsága minden bűnös és megtérő imádsága lesz, az egyház imádsága is lesz. És lesz belőle majd ének is, amelyiket énekelnek. Tehát a zsoltárok könyvében összefonódik, hogy a ige Isten üzenete számunkra, Isten szólít meg a zsoltárokkal minket, de ugyanakkor a zsoltárok személyes imádságok, és mi szólítunk meg, mi fordulunk Istenhez a zsoltárok szövegével. Tulajdonképpen így mondhatjuk, hogy az a 150 zsoltár, amit itt a Bibliában olvashatunk, az Isten szava, és ugyanakkor 150 ima minta is a számunkra, amelyet a bibliai hagyomány ad a hívő népnek, hogy mindazoknak az imádságává legyen, akik az Istenhez fordulnak. Ha a zsoltárokat nézzük, nem lehet eltekinteni attól, hogy felfedezzük, hogy milyen gazdag tapasztalatgyűjtemény van. Tulajdonképpen az összes emberi tapasztalatot felölelik a zsoltárok. Hálaadás, az elveszettség érzése, a magányosság érzése. A zsoltárokban összefonódik öröm és szenvedés, az Isten utáni vágyakozás, mint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy óhajtozik az én lelkem hozzád, a saját méltatlanságunknak és bűnösségünknek a felismerése, a boldogság érzése, az elhagyatottság érzése, az Istenbe vetett bizalom és a fájdalmas magány, tehát a hívő ember életének a teljes spektruma tükröződik ezekben a zsoltárokban és imádságokban. Az zsoltárok így tanítanak imádkozni minket. Bennük Isten szava az imádság szavává válik, és a zsoltárosnak a szava a zsoltár imádkozó ember szavává lesz. És ez ennek a bibliai könyvnek az egyedül álló különlegessége. Szépsége is, különlegessége is, hogy összefonódik, elválaszthatatlanul kapcsolódik benne össze Isten szava az emberhez, és ember szava az Istenhez. Ez a kettő egy egységé lesz, és egyetlen más olyan bibliai igét, vagy ige helyet, vagy könyvet nem találunk még, ahol a kettős csatornának, a kommunikáció kettős csatornájának ilyen szép jelét vehetnénk észre. Mi is beszélünk Istenhez, és Isten is beszél hozzánk. Pontosabban ugye az Isten beszél először hozzánk, és utána mi az Isten szavaival beszélünk Istenhez. Tehát valami hasonló dolog történik itt, úgy gondolom, mint amikor a gyerekek elkezdenek megtanulni beszélni. Ugye hogyan kezdi el a gyerek kifejezni a saját élményeit, hogyan közli a szükségleteit, hogyan tanul meg kommunikálni a szüleivel? Úgy, hogy először a szülei beszélnek hozzá. És olyan szavakat, amelyeket ő még nem, talán nem is ért. Nem is tudja használni, nem az övéi, nem születtek ezek a szavak vele, hanem a szüleitől és a környezetétől tanulta meg ezeket a szavakat. Megfigyelték azt, hogy néha előfordul, hogy gyermekek Indiában, de hát ugye Kipling is megírta a Vadon könyvbe, hogy azok a gyerekek, akik elvesztek a vadonba, és mégis valamilyen módon életbe maradtak, nem tanultak meg beszélni, nem tanultak meg kommunikálni, mert nem volt kitől megtanulni kommunikálni. Hát ez jutott eszembe, hogy ugyanígy van, hogy ahogy a gyerek a szüleitől, a felnőttektől, a környezetétől tanul meg kommunikálni, ugyanígy tanulunk mi is az Istentől kommunikálni, és ugyanígy lesznek az Isten szavai, a zsoltároknak a szavai, a kifejező eszközei a mi Istenhez forduló imádságunknak. Az Isten nyelve lesz a mi nyelvünké. És így tanulunk meg imádkozni. Nos, azért kaptuk a zsoltárokat, hogy megtanuljunk azokon keresztül az Istenhez fordulni. Istennel beszélünk, az Istentől kapott szavakkal. És az Istennel való találkozás, beszélgetés, a vele való kommunikációnak a nyelvezete ez, amelyik miközben használjuk, egyre inkább elsajátítjuk, egyre biztosabbak leszünk benne, visszahat ránk is. És ez azt jelenti, hogy nem csak beszélünk az Istennel, hanem megtanuljuk, hogy ki is ő, és vele, Istennel beszélgetve tanuljuk meg, ismerjük, megismerni önmagunkat is. Én azt gondolom, hogy a testvérünk által felvetett kérdés, hogy, vagy nem, püspök úr által felvetett kérdés, hogy mit mondjuk 5 éves gyereke meghalt, pedig én úgy imádkoztam. Én csak annyit tudok erre ennek az alapján mondani, hogy nem imádkoztam, beszéltem Istenhez. Mondtam neki a magamét, de nem volt kommunikáció vele. Tudom, ezt nagyon nehéz egy lelkipásztori beszélgetésben megértetni, elmondani, de azért értjük mi azt is, hogy vannak emberek, akikkel nem tudunk beszélni, mert csak mondja a magáét, de arra oda se figyel, hogy én mit akarok neki mondani esetleg. Nos, az imádságban is lehet, és mondom a magamét az Istennek. De vajon ez imádság? A Zsoltárok nem így tanít minket imádkozni, a Zsoltárok könyve, hanem úgy, hogy az Isten szavaival, az Istent megismerve, és önmagamat is megismerve, hogy legalább nyitott legyek afelé is, hogy ha nem úgy történik, ahogyan én akartam, akkor attól az még lehet Istennek a jó akarata is. Csak nekem azt meg kellene hallanom, és meg kellene értenem. Ez egy kis kitérő volt, aktuális kérdés, de visszatérve a Zsoltárok könyvére, tehát azt lehet mondani, hogy milyen jó, drága kincs, hogy van a Bibliában egy könyvünk, 150 fejezet, 150 Zsoltár, a maga összetettségébe és a maga sokféleségébe egy imakönyv. Imakönyv, amelyik megtanít minket az Istennel kapcsolatban ápolni ezt a kapcsolatot. Megtanít hálát adni. Megtanítja mi nekünk, hogy csodáljuk az Isten ajándékainak a nagyságát. Megtanít minket arra, hogy újongó örömmel is tudjunk az Isten felé fordulni és hálát adni az ő ajándékaival. Megtanít minket, hogy ismerjük fel Isten műveinek a szépségét, hogy dicsőíteni tudjuk az ő nevét. Igen, ez mind a Zsoltárokból tanulható meg, ha magunktól nem jönnénk rá, és nem szoktuk rájönni. De miközben a Zsoltárokat imádkozzuk, azok felismertetik velünk azt is, hogy kicsoda az Isten, hogy az Isten hűséges, hogy az Isten szentséges, akinek a türelmével nem lehet visszaélni, akit nem lehet semmibe venni. De felismertetik velünk azt is, hogy az Isten velünk marad mégis a vigasztalanságban, a fájdalomban, a szenvedésben, de még a bűneink mélységében is. És hajlandó kiemelni, hajlandó visszatenni. Olyan ez, hogy amikor kisiklik az életünk, és a Zsoltárokban számtalanszor vannak ilyen helyzetek, hogy a Zsoltárírói elpanaszolja, hogy kisiklott az életem, akkor Isten elmondja azt, és a Zsoltárírói hálás érte, hogy visszateszem a sínre az életedet. És megtanuljuk a Zsoltárokból azt is, hogy az Istennek sírhatunk, az Istennek panaszkodhatunk, hogy az Istennek elmondhatjuk azt, hogy ha fáj valami, hogy az Istennek elmondhatjuk azt is őszintén, ha nem értünk valamit, ha nem értünk vele egyet. Hány olyan Zsoltár van, amelyikben a Zsoltárírói elpanaszolja azt, hogy miért vagy hozzám ilyen Istenem? Hány olyan Zsoltár van, amelyikben a Zsoltárírói a kísértéseit is elmondja Istennek? A 71 vagy 2. Zsoltár az, hogy már azt gondoltam magamban, hogy te Isten nem is törődsz velem, és jobb azoknak, akik istentelenül élnek, mint azoknak, akik, mert azoknak minden sikerül, akik nem törődnek Istennel, én meg, aki a te utadon járok, nekem meg mindig csalódás, meg nyomorúság részem. Szabad elmondani. És a Zsoltár felszabadít minket arra, a Zsoltár író felszabadít minket arra, hogy bátran mondjuk el Istennek azt, ami nem tetszik. Ha szabad ezt a kifejezést, és nem értjük félre. De a Zsoltárban sokszor ott van, és ez minket is felbátorít arra, hogy merjünk neki menni az Istennek. Miért vagy ilyen Isten? Nem blaszfémia. Nem Isten káromlás. És mi előbb-utóbb rádöbbenünk arra a Zsoltárokat olvasva, hogy ahogyan a Zsoltárírónak megoldotta Isten a problémáit, úgy oldhatja meg a miénket is, mert ő szerető, hűséges, megbocsátó és kegyelmes Isten. Végtelenül őszinte könyv a Zsoltárok könyve, még azt is mondhatnám, hogy végtelenül profán könyv a Zsoltárok könyve, és azt is mondhatnám, hogy végtelenül kemény a Zsoltárok könyve, ami az imádságokat illeti. Ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy végtelenül gyöngéd, végtelenül vigasztaló, végtelenül hitet ébresztő a Zsoltárok könyve. Mert Isten, és éppen ez a lényeg, nem csak ilyen, vagy nem csak olyan, hanem Isten az egész életünket átfogja, a jó és a rossz tapasztalatainkat, és mindennel együtt fordulhatunk hozzá. Isten előtt igaz az a talán galénoszi mondás, hogy se, ne, nihil me aliot quod humanum, semmi sem idegen számomra, ami ember. Igen, Istennek semmi sem idegen, ami emberi. És Isten előtt nem kell megjátszanunk magunkat. Isten előtt nem kell a szép szavakat keresni. Nem király elé, földi király elé, vagy nem protokoll alkalomra látogatunk, amikor Istenhez fordulunk. Nem kell megválogatni szépen a szavainkat. Én sose szerettem, amikor valaki azt mondja, hogy de szépen imádkozott lelkész úr. Nem szépen akarok imádkozni, őszintén akarok imádkozni. És őszintén imádkozni csak a Zsoltárokból, az Isten szavából tudok. Nos, hát itt jön a következő kérdés, hogy hát akkor hogyan is olvassuk a Zsoltárok könyvét? Mint igét, bibliai üzenetet, vagy mint imádságot? Én azt gondolom, hogy a jó válasz erre az, hogy mind a kétféleképpen. Fedezzük fel benne, hogy ige és imádság. Egyfelől Isten kijelentése, az ő tulajdon szava. És ebben Isten kijelenti magát, úgy, mint aki élő úr, a világ mindenség ura, az ő népének az ura, és a mi személyes urunk is. Másfelől a Zsoltárok Isten népének, kiválasztottjainak, az egyháznak, a hívő embernek a válasza Isten imádság, Isten szavára. És mert az ember felelete is, ezért tükröződik benne az emberi léleknek az esendősége, vagy mondhatom így, bűnössége is. Sok benne kételkedés, félelem, kishitűség. és Isten mégis mindezt megérti. Nos, hát én úgy érzem, hogy amikor a zsoltárokat olvasom, akkor a mindennapi életnek a tarka valóságában érzem magamat. Mert miről szólnak a zsoltárok? Égről, földről, csillagokról, tűzről, vízről, viharról, folyókról, patakról, hegyekről, bárányról, legelőről, és így tovább, utakról, pusztaságról, állatokról, növényekről, az egyes emberről, az életének az eseményeiről, közösségről, és szól betegségről, gyógyulásról, születésről és halálról, szülőkről, gyermekekről, küzdelemről, háborúkról, rossz indulatról, de szól táncról, énekről, sírásról és kacagásról, és igazán nincs merev választóvonal itt az ima és a nyelvezete és a hétköznapi nyelvezet között, ahogy az előbb említettem. Nem valamiféle, vannak benne persze emelkedett, gyönyörű költői képek, de van hétköznapi megfogalmazás is. És a zsoltárok írói úgy szólítják meg Istent, ahogyan a hétköznapokban szólnak egymáshoz és gondolkoznak az emberek. Nem csak kegyes szavakat mondanak, hanem őszintén fogalmazzák meg a helyzetüket, teszik fel a kérdéseiket. De tulajdonképpen kiönti az ember a szívét az Isten előtt. Hány kérdés fogalmazódik meg a zsoltárban, ami bátoríthat minket, hogy szabad ilyen kérdéseket feltenni, amik miértekkel kezdődnek. Miért kell nekem ezt a rettenetet átélnem? Miért kell egy betegséget átélnem? Miért nem segítesz rajtam, Istenem? Meddig kell még tűrnöm, bírnom az ellenségeim rossz indulatát és haragját? Szabad. De ugyanilyen természetes a zsoltárokban az, hogy és amikor megértem, hogy kicsoda is az az Isten, akihez én imádkozom, akkor ott van bennünk az Isten magasztalás, hiszen hatalmas az Isten, aki az egész teremtettséget átöleli, és ez a magasztalás a teremtő, gondviselő Úrnak szól. Néhány gondolat, ami a zsoltárokban újra és újra nyomatékosan és többször előfordul, jó, hogyha így csoportosan is előjön most. Például az előbb említettem a teremtés gazdagságának a gondolata. Ez át meg átjárja a zsoltárokat, 19. zsoltár, vagy 18. még rád. Rácsodálkozik az ember a teremtettségre, rácsodálkozik, hogy milyen hatalmas ez a világ, és akkor milyen hatalmas lehet az, aki ezt a világot teremtette. És ezzel megvalljuk azt, hogy az Isten méltó a dicséretre, és dicsérjük őt nagyságáért. Aztán azt is felismerjük a teremtés és a teremtő Isten gondolatában, hogy a teremtés az Isten ajándéka az ember számára, hogy hálaadással éljünk azzal. Ott van a zsoltárokban. Ma talán másként fogalmazzuk meg, környezetvédelmemnek, zöld mozgalomnak mondjuk, de a zsoltár is, aki azt mondja, hogy az Isten ajándéka a teremtés, és hálaadással kell élni vele, az egy mai modern gondolatot fogalmazott meg, és imádkozhatunk érte. Egy másik gondolat, ami nagyon fontos a zsoltárokban, és szintén sokszor előfordul, hogy a törvény jó, a törvény ismerete és a törvény megtartása boldoggá tesz. Jó, mi Jézus óta tudjuk, és hogy a törvényt senki sem tudja megtartani, és ezért nem is tudunk boldogok lenni, és ez csak Jézus oldotta fel számunkra, de a Zsoltáríró mégis kimond egy olyan igazságot, egy olyan alapigazságot, hogy ha meg tudnánk tartani a törvényt, és megtartanánk, akkor boldogok lennénk. Mert Isten rendet adott a teremtésében. Az embernek, mint teremtménynek, erkölcsi rendet adott. És az embernek a rendeltetése az, hogy Istennel közösségben, az ő rendjében éljen, mert csak ott lehet boldog. Az Istennel való kapcsolatunk miensége. Ezen múlik az emberi boldogság. A zsoltároknak és az imádságunknak a témája. De megszólal azért a kegyelem is a zsoltárokban, mert a zsoltár írók megtapasztalták, hogy bűneik a törvénytől való elfordulásuk ellenére is, vagy őket személyesen, vagy a népet, mégis Isten megtartotta és visszaállította, és ez az Isten hűsége, megbocsátása és kegyelme. Ezért is dicsőíteni lehet Istent. Végig ott van a zsoltárokban az élet öröm. És nagyon feltűnő ez, hogy milyen gyakran van ott a zsoltárokban a könyörgés az életért, a boldogságért, a vigasságért, egészségért, békéért, földi javakért. Az élet öröm, mert élni jó, mert az Isten kezéből kaptuk, és Isten is azt akarja, hogy boldogan és örömmel éljünk. Ezért lehet imádkozni, mert ez Isten szándéka. És ennek az ellentétje is ott van, hogy a zsoltárok gondolatvilágában megfogalmazódik és tanítanak minket arra is, hogy a szenvedés is együtt jár az élet. És ezt is fogadjuk el Isten kezéből, és úgy vigyük ő elé, mint ránk nehezedő terhet, mert hiszen a zsoltárok ismerik a szenvedésnek a mindenféle fajtáját. És az előbb már említettem, hogy micsoda kincs és csoda, micsoda fontos dolog, hogy a zsoltárok, ott van az őszinteség is. Ami a zsoltáros szívén, az a száján, amit gondol, azt az imádságában ki is mondja, és Isten elé viszi. És őszinteségükben megrendítőek ezek az imádságok. A mélységből kiáltok hozzád, Istenem. Panaszok. Semmit se hallgat el a zsoltárír. És nagyon nehéz kérdéseket fogalmaznak meg. Miért az előbb említettem a 73. Zsoltát, hogy miért megy jobban az istenteleneknek, mint az Isten hívőknek. És ezek nem szép és kerek, csiszolt, cizellált mondatokba fogalmazódnak meg, hanem kirobbanásokba, gyötrő viaskodásokba. És szintén említettem a bűnbánati zsoltárokat, amelyeket kiemelten szoktunk emlegetni, és ezek a bűnbánati zsoltárok az Isten előtti önvizsgálat, az Isten előtti vallomás imádságai, mert a zsoltár író rádöbben arra, hogy nincs máshová fordulni. Az elhallgatott, ugye, ahogy az 51. Zsoltárban mondja Dávid, amíg elhallgattam, addig megavultak a csontjaim a napestig való jajgatás miatt, de amikor bűnt vallottam, vétkemet bevallottam neked, és te elvetted rólam bűneim terhét. Ennek a megtapasztalása, hogy a bűnnel is oda szabad, sőt, csak oda szabad menni Istenhez. Mert ha nem Istenhez fordulunk, nem bűnbocsánatban oldódik fel az elkövetett bűn, akkor az tönkre teszi az életünket. Igen, újra és újra visszatérő kérdés, amit talán én sem fogok megválaszolni maradéktalanul, de legalább valamit gondot jelentenek nekünk, hogyha teljességében nézzük a zsoltárok imádságát, az átok zsoltárok. Hogy miért, hogyan lehetséges az, pláne, hogyha a zsoltárokban Isten tanít minket imádkozni, és mi az ő szavaival imádkozzunk, mondjuk, akkor hogy lehet az Isten mondana olyat, hogy átkozottak legyenek a bűnösök, pusztuljanak ki a földről, égesse meg őket a tűz, stb. Stb. És még ez, éppen ez az egyik titka az átok zsoltároknak. Hogy az átok zsoltárok, azok Isten szavai. És ne felejtsük el, amit ma az egyház nem szégyenkezve vesz tudomásul, jobb helyeken, vagy bocsánat, nem jobb, hanem rosszabb helyeken, egyenesen ki is iktatják az egyházi tanításból azt, hogy van ítélet, kárhozat, pokol. Mi ezt nem iktatjuk ki. És hivatalosan az egyház soha nem fogja kiiktatni. Lehet, hogy némely modern kedők kiiktatják is, de azért valljuk be, hogy nem szívesen beszélünk a mai világban ilyen középkori fog, meg ókori fogalmakról. De honnan indulnak ki? Az átok zsoltárok többségében ugye az van, hogy a bűnösök vesszenek ki a földről, stb. Stb. Isten itt az ítéletéről beszél, hogy eljön majd, ugye ez a bizonyos, majd beteljesedik, a beteljesedés felé megyünk, hogy eljön majd az, amikor az Isten beteljesíti az ő üdvösségének a történetét, és eljön az Isten országa, amikor Jézus példázata szerint a jókat, a juhokat jobb keze felé állítja, a kecskéket, a gonoszokat a bal keze felé állítja, és eljön az, amikor az egyik csoportnak az üdvösség, a másiknak a kárhozat lesz a része. Abban most ne menjünk bele, senki nem tudja, hogy milyen lesz a kárhozat. Ez tényleg középkori kép, hogy milyen a kárhozat. De a lényeg az, hogy az ítélet, amelyet ezek az átok zsoltárok kimondanak, Isten ítélete. És amikor az átok zsoltárokat átveszi a zsoltár író, és imádságává teszi, akkor tulajdonképpen az Istent kéri arra, hogy jöjjön el az ítélet. És így ugye azért már egészen más, mint hogyha azt mondanánk, vagy úgy gondolnánk, hogy én a magam igazában a magam hatalmával megátkozom az ellenségemet. Nem. Az átok zsoltárok azt kérik imádságban, hogy az Isten ítéljen. 58. zsoltárban például így hangzik, hogy Isten, roncsd meg az ő fogukat az ő szájukban, az oroszlánoknak zápfogait törd össze, Uram, olvadjanak el, folyjanak széllyel, mint a víz, legyenek, mint a csiga, amely szétfolyván elmúlik, mint az asszonynak idétlen szülötte, amely nem látta a napot. Uram, Isten, roncsd meg őket. Tehát az ítéletnek a megszólalása, és annak a kérése, hogy az Isten ítéljen. Itt tehát azt kell meggondolnunk, hogy általában azért nem személyes ellenségeskedésről, személyes perpatvarról van szó, hanem Isten ügyének az ellenségeiről. Aztán azt is észre kell vennünk, hogy az önbíráskodás helyett, az emberi ítélet helyett a mindent tudó és igazságos bírótól kéri és várja a Zsoltár író az ítéletet. Nos, hát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit segít nekünk az átok Zsoltárok kérdésében eligazodni. Összefoglalásul hagyd mondjam azt, hogy látjuk, hogy a Zsoltárok könyve milyen gazdag, Isten igéje, Isten nyelve, amelyik tanít minket az Istennel beszélni, hogy a Zsoltár tapasztalatai átölelik az egész életünket, megmutatják nekünk, hogyan kell imádkoznunk. És ezért nem véletlenül lett az egyháznak az imádságos könyve a Zsoltárok könyve. Az ószövetségi népnek az imádságos könyve volt, egyéni és Isten tiszteleti, az új szövetségi népnek az imádságos könyve volt, egyéni és Isten tiszteleti, helyet kapott a kiformálódó liturgiában, a keresztény istentiszteletben, és ezzel minden hívő embernek az imádságos könyve lett. Különös jelentőséget kapott a Zsoltárok könyve például a szerzeteseknek az életében, akik naponta 6-szor imádkoztak, és Zsoltárt olvastak, Zsoltárt imádkoztak, vagy énekeltek. És ezen felül a személyes áhítatuk során is olvasták a Zsoltárokat, sőt, leginkább megtanulták, és kívülről mondták, imádkozták a Zsoltárokat. Minden hívő ember számára nagyon hasznos lenne legalább néhány fontosabb Zsoltárt megtanulni. Mondjuk a 23-at, az Úr az én pásztorom. Mondjuk az 51-et. És ki-ki, olvassuk végig a Zsoltárok könyvét, és ha valamelyik megtetszik, akkor vegyük magunknak azt a fáradtságot, hogy megtanuljuk. Ahogyan a Korányi professzor úr mondta, mert vannak az életben olyan helyzetek, amikor a saját szavainkkal már nem tudunk imádkozni. Vagy mert nem jutnak eszünkbe, vagy mert kevés hozzá a mi szavunk, vagy mert tanácstalanok, erőtlenek vagyunk, hogy mit imádkozzunk. Bajban, veszélyben, betegségben, ha tragédia ér minket, vagy éppen a halál félelme vesz körül bennünket, a megtanult, bennünk élő Zsoltárokkal lehet imádkozni, segítenek. És ezért azzal fejezném be, hogy buzdítom a jelenlévő kedves testvéreket arra, hogy tanuljanak Zsoltárokat, és tanuljunk meg Zsoltárokkal imádkozni. Köszönöm szépen a figyelmet!